Ismét egy olyan gondolatot hoztam, ami azt gondolom, hogy messze túlmutat a 20 perc keretén, vagy a 25 perc keretén. Szilvivel sokat gondolkodtunk rajta, hogy ezt most hogyan lehetne megoldani. Azt fogom kérni, hogy 25 perc környéken jelezzen valaki, és aztán esetleg két felé osztjuk. Imával kezdem. Uram, nem csak énekeltük, hiszem, hogy mindannyian szívből énekeltük, hogy a Te nevedben vagyunk együtt. Hogy a kérésünk az az, hogy hallgass meg és használj munkádban mindannyiunkat. Szentülj meg életünkben, vágyainkban, eljárásunkban. Nyitott szívet adjál, hogy örvendezhessünk annak, amit a Te ígéd ad számunkra. Amen. Tudom, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy nagyon jól ismerjük ezt a gondolatot, szeretet. Mindannyiunknak van valamilyen fajta elképzelése arról, hogy mit jelent a szeretet. Valamilyen formában gyakoroljuk is. Sokszor hálásak vagyunk, hogyha szeretetet kapunk más emberektől. Hálásak vagyunk az Isten szeretetéért is. De van valami különös dolog mi bennünk, emberekben, és nagyon nehéz jól megfogalmazni. Tulajdonképpen arra teszek kísérletet, hogy legalább a gondot fölvázoljam, és aztán utána hát a beszélgetésekben jobban kijön, hogy mi is ezekre a válasz. Amíg boldog örömmel elfogadunk szeretetet, mondjuk a házastársunktól, a gyermekünktől, a barátainktól, jószerivel bárkitől, bármilyen mértékben elfogadjuk a szeretetet. Úgy vagyunk kódolva emberek, hogy annyira szeretet hiányosak vagyunk, hogy mindent odaadnánk a szeretetért, a befogadásért, azért, hogy bizonyosak lehessünk, hogy nyugszunk a mellettünk lévőnek, a barátunknak, a feleségünknek a bizalmában, szeretetében, hűségében. Csupa olyan dolgok, amiket nagyon nagyra értékelünk, és aztán, amikor mindezt kivetítjük az Istenre, akkor elindulnak a görcsök. Nem tudom, ti nem érzitek ezeket a görcsöket? Hogy vajon Isten szeret bennünket? Milyen módon szeret bennünket? És amikor el is mondjuk, hogy Isten szeret bennünket, akkor a következő kérdés, ami fölmerül bennünk, hogy elfogadhatom ezt a szeretetet? Amíg nem kérdés az, hogy a feleségemtől elfogadhatom-e a szeretetet, addig időnként úgy tűnik, hogy bennünk emberekben óriási kérdőjelek vannak az Isten szeretetével kapcsolatban. Mi az oka? És talán ez az első kérdés, amit úgy teszek föl, hogy lehet, hogy nem fogom most megválaszolni, vagy nem teljesen, hiszen kimeríthetetlen. De az valóban mindegyikünk számára jó, hogyha magunk átgondoljuk, hogy mi miért fogadjuk el nehezen a szeretetet. Egy nagyon jól ismert részt olvasok föl, a szeretet himnuszát, az 1 Korintus 13-at, és szeretném most úgy felolvasni ezt, hogy némi előzményt mondok róla. Nem sokat, de valamit. Tudom, bibliaolvasó emberek vagyunk, de időnként mégis azt hiszem, hogy a fától nem látjuk kellően az erdőt. Korintusi gyülekezet, korintusi levél. Ez a 13. rész. Előtte 12 rész van. És ebből a 12 részből 11 rész, az első résztől a 11. rész végéig egy csőtömeget próbál kezelni, és akkor nagyon finoman fogalmazok. Az ember csodája, hogy Pál mégis azzal a szeretettel és tisztelettel köszön be hozzájuk, mint a minden levelének az eleje, hogy van oka hálaadásra, ő érettük is van oka hálaadásra, de alapvetően nézzétek csak meg, rögtön azzal kezdődik, hogy pártoskodások, széthúzások vannak közöttetek. Az egyik azt mondja, hogy Apollósé vagyok, Pálé vagyok, Kéfásé vagyok, Jézusé vagyok. Így indul, ezzel indul. És aztán folytatódik csupa csődökkel. Elmondja azt, hogy olyan bűnök is meg tűrés megtűrnek a gyülekezetben, amit sehol másutt. Aztán elmondja, hogy pereskednek világi bíróság előtt, hogy nincsen annyi természetes, isteni bölcsesség bennük, hogy tudnának kezelni egyszerű mindennapi peres ügyeket, és fölteszi a kérdést, hogy vagy nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni. És ugye mellbevágó a gondolat, hogy egy ilyen kőzekben Pál fölvillantja azt, hogy milyen messze vagytok attól, hogy jól élnétek. És folytatódik a hajadonokkal, folytatódik az özvegyekkel, folytatódik az, hogy egyikkel sem tudják, hogy hogyan kell élni. Folytatódik azzal a gondolattal, ami az úrvacsorának a kérdése, ahol megint teljes a káosz. Nem szeretném végigmondani a korintusi levél összes gondját, de amit érzékelünk, az az első 11 részben az, hogy valami óriási eltévejedés van az eredeti tartalomtól. És aztán jön a 12. rész, 13. rész és a 14. rész. Néha úgy érzem magam, mint egy irodalomtanár, aki most éppen verselemzést tart, pedig nem ez a célom, de azért a struktúrát azért jó látni, hogy jobban érzékeljük azt, hogy miről is szól a Korintus 13. A 12. részben kiderül, hogy ez a, bocsánat ezért a kifejezésért, ez a rengeteg torz, eltorzult jellem, ez a sok ember, mégis valami oldhatatlan és elemi vágyat érez az iránt, hogy Isten kegyelmi ajándékait megkapja. És a 12. rész szól ezekről az ajándékokról, szól az isteni erőkről, azoknak a megéléséről, és majd vissza fogok erre térni. De érzitek már is azt, hogy milyen furcsa dolog van, hogy az eltorzult ember önigazolását abban keresi, hogy Uram, mégis mutasd meg, hogy szeretsz engem. Mutasd meg abban, hogy rám záporoztatsz olyan dolgokat, amikből én azt a visszacsatolást nyerhetem, hogy te szeretsz engem. Sőt, a környezetem is azt a visszacsatolást nyerhet, hogy micsoda nagy ember ez az Istennek, nyelveken szól. Micsoda nagy ember ez az Istennek, gyógyít. Micsoda nagy ember ez az Istennek, mert hatalmas jeleket és csodákat tesz. Miközben, amit olvasunk előtte, az azt mutatja, hogy hát igen messze vannak attól, hogy ezek a jelek, csodák, isteni erők, ezek olyan természetes és spontán módon nyilvánuljanak meg az életükben, hogy ezt Isten eltervezte. És aztán a 14. részben pedig azt találjuk, hogy bizony vissza is élnek vele. Rendesen visszaélnek vele. És a két rész közé iktatódik be a 13. rész, amelyet Pál úgy mutat be, hogy lehet, hogy ti kívántok egy halom dolgot. Szeretnétek igazolva látni az életeteket, a megváltásotokat. Szeretnétek Isten rátok záporoztatott ajándékaiban fellelni azt a belső nyugalmat, hogy de én az Istené vagyok. És miközben Pál nem rója meg őket érte, még csak azt sem mondja, hogy ezek az ajándékok ne lennének, vagy ne lennének természetesek. Egyet viszont mond, hogy én mégis mutatok nektek egy kiváltképpen való utat. És ez a kiváltképpen való út, ez a szeretet himnusza, amit így ismerünk, és amit ezzel Pál szerette mondani, az, hogy ember, hogyha igazán szeretnél visszacsatolást az Istentől, akkor mindenek felett gondold végig, hogy amit most mondok neked, azt két okból mondom. Az egyik, hogy az első versek arról beszélnek, hogy bármit lehet, bármit ajándékod lehet, de hogyha nem a szeretet irányítja a lépteidet, akkor semmit nem ér. Másrészt pedig, hogy amilyen a szeretet, olyan az Isten. Elolvasom. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, Szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is. És a teljes hitem van is. El tudjátok képzelni? Teljes hit szeretet nélkül. Mi azt gondoljuk, hogy ezek ilyen nonsens gondolatok, pedig nem azok. Különben nem írná le az apostol. És ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Gondoljatok a Máté hétre, én sokszor idézem, ugye, amikor odállnak az Úr elé, és azt mondják, hogy Uram, Uram, nem a Te nevedben cselekedtünk hatalmas dolgokat. Hegyeket mozdító hittel cselekedték a hatalmas dolgokat. Szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat és testemet tűzre adom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Ez egy egyszerű ténymegállapítás. Csak az emberben önkéntelenül adódik a kérdés, nekem hogy lesz bennem szeretet? És nem tudom megkerülni a választ, hogy ahhoz, hogy a szeretet bennünk lakozzon, ahhoz el kell fogadnunk az Isten szeretetét. Mert azért teszünk pót cselekedeteket, azért elégszünk meg a hegyeket mozdító hittel, azért elégszünk meg a karitatív tevékenységgel, hogy a testemet tűzre adom, és szétosztogatom minden vagyonomat a szegényeknek. Bármi formai elemmel megelégszünk, mert nem tudjuk elfogadni a bennünket nagyon szerető Isten munkáját bennünk. A szeretet nem érzelem, vagy nem csupán érzelem. A szeretet nem egy eufórikus hangulat. Nem ugyanaz, mint a testi szerelem. A szeretet az valami egészen más. És tulajdonképpen ezt szeretném már most elmondani, aztán vagy lesz rá idő, vagy nem, de akkor ez kérdés lesz a ti számotokra, hogy nektek mi a szeretet. Hogy a szeretet az munkálkodó erő, győztes erő, az Isten módszertana, ahogyan érvényre juttatja a világ történelemben az Isten országát. Ez a szeretet. Minden, ami ennél kevesebb, vagy nem ezt célozza meg a mi életünkben, az pótcselekvés. Bármennyire hangzatos, bármennyire visszacsatolást ad a testünk számára, a valóság ez, hogy Isten szeretete az egész univerzumot mozgatja. És amikor azt kéri tőlünk, hogy legyünk munkatársai az Istennek, akkor azt kéri tőlünk, hogy engedjük meg, hogy átmosson bennünket az Isten szeretete, ne szabjunk gátat annak, hogy átmosson bennünket az Isten szeretete, mert ameddig át nem mosott bennünket az Isten szeretete, nem tud kiáradni belőlünk az Isten szeretet. Pótcselekvések tudnak kiáradni belőlünk. De az a fajta gyógyító erő, ahogyan Isten begyógyítja mi sebeinket, és hosszú távon pedig begyógyítja a világ sebeit, még hosszabb távon az egész univerzum sebeit begyógyítja. Ez a ható erő, ez ott kezdődik el, hogy te meg én elfogadjuk az Isten szeretetét. Milyen az Isten szeretete? Elolvasom, és nagyon kérlek benneteket, hogy most ne azzal a füllel hallgassátok, hogy ezt tanultuk gyerekkorunk óta, hogy ilyennek kéne lennünk. És mivel tudjuk, hogy ilyenek soha nem leszünk, vagy úgy éljük meg, hogy ilyenek soha nem leszünk, ezért az egészet berakjuk az ábrándok közé. Vagy berakjuk a célok közé, hogy szeretnék hosszú tűrő lenni. Nem tudok hosszú tűrő lenni. Pedig nagyon szeretnék hosszú tűrő lenni. Na majd holnap hosszabban fogok tűrni. És sorban, ahogy olvasom, ugye én ezerszer hallottam ezeket a gondolatokat, amik azt mondják, hogy hát de jó lenne, igyekezzünk testvérek. És célját téveszti a gondolat, mert amit most itt elmond, az 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 Isten munkája. Az Isten munkája bennünk, hogy lássuk azt, hogy mit munkál az Isten bennünk. Nem azért, mert mi ehhez más adtunk volna, mint sem az, hogy azt mondtuk neki, hogy Uram, szeretnénk, ha ezeket kimunkálnád bennünk. De vágyjuk, hogy kimunkáld bennünk, és elfogadjuk, amikor kimunkálod bennünk, azért fogadjuk el, hogy utána kiáradhasson belőlünk. Hogy mindegyikötökből belőlem is kiáradhasson az a szeretet, amelyik elsősorban befogadó szeretet, nem pedig kirekesztő szeretet. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy befogadta a világot, hogy az ő fiát adta értünk, és nem rekesztett ki bennünket, mert azt mondja a János 3.17-ben, nem csak azt mondja el, hogy úgy szerette az Isten a világot, hanem azt is elmondta, hogy mi volt a célja ennek a szeretetnek, és már is a célban megfogalmazódik az út, a módszertan, hogy Isten azért szeretett így minket, mert azt akarja, hogy üdvösségre jussunk. Nem azért küldte a fiút, hogy kárhoztassa, hanem hogy megmentse. A szeretet célja mindig a megmentés. Minden esetben az Isten szeretetének a működési mechanizmusa az az, hogy ő szeret, 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 és ennek a szeretetnek az eredményeképpen valami formában az emberek átváltoznak, és nem csak, hogy megmenti őket, hanem rajtuk keresztül kiáradva megmenti mindazokat, akikhez eljut a szeretet. Szóval, a szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha nem fogy el. Bármelyikünk elmondhatná azt, hogy bennünk ez a szeretet lakozik. És hadd mondjam, hogy mióta világ, nem volt és nem lesz olyan ember, akiben ez megvalósulna önmagától. Egyedül Jézus Krisztus az, akinek ezek a tulajdonságok, amiket itt olvasunk, hogy a szeretet, az Jézusban teljesedett be. Isten szeretete abban mutatkozott meg, hogy elküldte azt a fiút, aki olyan kapcsolatban volt ő vele, hogy el tudta mondani, hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem amit az atyánál látok, azt teszem. Ezt a fiút adta, és utána, ahogy Jézus eltávozott, azt az ígéretet és azt az ajándékot kaptuk, hogy Jézus Krisztus velünk van a világ végezetéig, és olyan módon van velünk, hogy mi azt mondtuk, hogy meghaltunk, mert nem vagyunk jók, tehát nem akarjuk az óemberünket használni. Az óember köszöni, él és virul és virgonc, és minden nap és minden pillanatban kész és alkalmas arra, hogy rossz dolgokat csináljon, és mi ennek tudatában is vagyunk. Nem arról van szó, hogy áltatjuk magunkat, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy ez a természet, ilyen az emberi természet, de azt mondtuk az Istennek, hogy Uram, mivel mi nem tudjuk fölpolírozni ezt az óembert, ezért azt mondtuk, hogy számunkra meghalt az óemberünkkel való kapcsolattartás, vagy legalábbis szeretnénk, hogy meghaljon, de az, hogy ez valóságá váljon, az csak te teheted meg. És csak azt tudjuk tenni, hogy azt kérjük tőled, hogy mosd át bennünket a szereteteddel. És ezt ő oly módon teszi meg, hogy azt ígérte, hogy az ő szent lelkét tölti ki belénk, aki nem más, mint a fiúságnak a lelke, sőt a fiúnak a lelke, az Isten szent fiának a lelke. Hogy aztán miközben így szép lassan föladogatjuk a hadállásainkat, az erős pontjainkat, amikor Isten lelke rámutat, hogy ez rossz, 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 és azt mondjuk, hogy Uram, tudjuk, hogy rossz, 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 meg sem próbálkozom azzal, hogy majd fölpolírozom, hogy elfogadható legyek a szemedben, meg a szomszédom legalább ne lássa, hogy milyen borzasztóan rossz vagyok, hanem eléd jövök, és azt mondom, hogy Uram, kész vagyok, hogy lecsiszolt rólam, nem tudom, mibe kerül. De a te szereteted az egy működő erő. És azért akarod lecsiszolni rólam, hogy ne legyen gátja annak például a türelmetlenségem, hogy a hosszú törés áradjon belőlem. Ahhoz le kell, hogy csiszolj. Csiszold le. Rendben van. Egyetértek veled. A módszert te tudod. És el is érkezünk egy következő kérdéshez, hogy miért vagyunk olyan végesek ezekben. Talán az egyik ok az az, hogy annyira megfoghatatlan a szeretetnek ez a dimenziója. És mi emberek annyira korlátok között élünk. Annyira megszoktuk azt, hogy kitűzzük a szobának a négy sarokpontját, és utána ezen a négy sarokponton belül el tudjuk képzelni az összes modellhelyzetet. És hogyha kicsi a szoba, akkor próbálunk nagyobb szobát gyártani magunk körül, és abban próbáljuk meg leképezni az összes modellhelyzetet. Nem ezt csinálja a kereszténység az Istennel. Nem azt csinálja a kereszténység, hogy attól függően, hogy milyen Isten képe van, milyen öröksége van, nem tudja befogadni a végtelenséget, a bennünket végtelenül szerető Istent. Nem tudja befogadni azt, amit most olvastunk a szeretetről, hogy mindent elfedez. Be tudod fogadni? Hadd kérdezzelek meg bármelyikötöket, hogy akkor, amikor kitűzzük célul, hogy én el akarom fedezni a testvéremnek minden bűnét, de nem vagyok képes befogadni azt, hogy az Isten olyan végtelen, hogy ezt magáról írja, hogy mindent elfedez, akkor micsoda ellentétbe kerülünk önmagunkkal, a magunk szűk szobájában azzal, amiről az Isten tanít bennünket. A szeretet mindent hisz, mindent remél. Ha az Istennek, most nagyon furcsán hangzik, de hogyha az Isten nem volna bizonyos abban, hogy a szeretet munkája az győzedelmes munka, és a szeretet módszertanán keresztül érvényesülni fog az ő igazsága, és meglátja a világ, és minden tér meg fog hajolni az Isten előtt, akkor hogyan várhatná el tőlünk, hogy mi higgyünk? Hogyan várhatná el, hogy mi reménykedjünk, hogyha ő nem reménykedik abban, hogy István, Gábor, Helga, én, bármelyikünk jobbra fog fordulni, meg fog változni, mert ő megváltoztat. Mert a szeretete megváltoztat. Mert itt a szeretetről beszél, a szeretet jellemrajzát teszi elénk. Tehát a mi nagy-nagy bajunk, hogy Isten csak korlátok között tudjuk elképzelni. És félünk átlépni minden olyan dolgot, ami a modelljeinken kívül esik. Érthető? Érthető. De vajon nem ebből van sokszor ellenségeskedés testvér és testvér között? Hogy a testvérem modellkörnyezete, bocsánat az ilyen szakszavakért, de az ő modellkörnyezete más, mint az enyém. És már is szemrehányást teszünk egymásnak, hogy te hogy veheted azt a szabadságot, csupán azért, mert az én Isten képemben nagyon is sarkosan és nagyon is lehatároltan van jelen az, hogy Isten mennyire szerethet engem, vagy én mennyire fogadom el, még inkább így mondom, az Isten szeretetét, és a másik sem fogadhatja el, hogy az Isten őt jobban szereti. Hogyha én úgy élem meg, hogy nekem nem bocsájtott meg az Isten, akkor a másik sem élheti meg a megbocsájtásnak az örömét, mert túlterjed azon a modellen, amit én el tudok képzelni az Isten szeretetéről. És miért is vagyunk olyanok, hogy ragaszkodunk ezekhez a sarkokhoz, meg ezekhez a modellekhez? Nem ezért elsősorban, mert nagyon is jól ismerjük az emberi természetet. Nagyon is jól ismerjük azt, hogy megvan bennünk a hajlam a visszaesésre. Hogy álhatatlanok vagyunk. Hogy nem tudunk teljesíteni, ha nincs fölöttünk a Demoklész kardja. Most nagyon egyszerűen próbálom mondani. Az emberek... Ó, köszönöm, Gábor! Ez lesz az utolsó gondolat mostanra. Szóval a megoldást meg későbbre hagyjuk. Szóval az emberek zöme egyszerűen úgy gondolkodik, sokkal egyszerűbb, amikor megmondják, hogy ebben, ezekben a sarkokban mivel mi jár. Az emberek bármilyen különös, miközben gyűlölik a félelmet, igazából félelemben élik az életüket. Félnek a büntetéstől, és ezt helyén valónak tartják, hogy félnek a büntetéstől. Sőt, olyan típusú sztereotípiákat hallgattunk, meg hallunk máig is, hogy nem baj ám, ha félsz, mert aki fél, az vigyáz. Miközben a Biblia pedig mit tanít? János, Péter, mindegyik elmondja ezt, hogy a szeretetben nincsen félelem. És aki fél, az még nem lett teljesi a szeretetben. Az csak gyötrődik. A félelem az nem az Istennek a módszertana. A félelem az ördögnek a módszertana. És amikor a saját félelmeinkkel akar bennünket úgymond a helyes úton megtartani, akkor lehet ugyanúgy egy törvény szerint tisztességesnek látszó életet élünk, de a szeretet nem munkálkodott bennünk. A szeretet nem űzte ki a félelmet. A szeretet nem intézte el bennünk, hogy szabad akaratunkból tegyük a jót, félelem nélkül, tudva azt, hogy amíg odafölfigyelünk, Isten nem hazudtolja meg önmagát, nem fog olyat mondani, ami rossz, olyat fog mondani, ami jó, ami az ő országát építi, és közben a szeretetnek a lelke pedig megértővé, befogadóvá, Isten munkatársává tesz bennünket. Jó, itt hagyom abban. Majd eldöntitek, hogy szünetet tartsunk, vagy ebédeljünk, és utána folytassuk. Mondtam, hogy a téma olyan, amiben csak belekezdeni lehet. De hát a kérdések fogalmazódtak meg közben bennetek, és akkor utána tudjuk folytatni.